Jó napot kívánok, szeretettel köszöntelek benneteket és a pedagógus kollégákat a Literárium Junior mai alkalmán. Keresztül Tibor vagyok, a MIPA irodalmi szerkesztője, és a mai eseményünk vendége Garaci László, költőíró, drámaíró, akinek a pályája olyan emlékezetes kötetekkel indult, mint a Plasztik, a Tartsd a szemed a kígyón, vagy a Terület visszafoglalása a madaraktól című könyvek. De az igazi sikert és népszerűséget és rajongó tábort, mondhatom nyugodtan, a Pompásan buszozunk című könyvével érte el, és ez a Lemúr vallomásai sorozatnak az első kötete, a legutóbbi Hasítás címmel jelent meg. Erre fog épülni a bemutatkozása. Fogadjátok szeretettel az egyik legszellemesebb, legjobb humorra rendelkező magyar író, úgyhogy kellemes percek várhatók. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat.
Köszönöm szépen a bevezetőt, én is köszöntök mindenkit, sziasztok! Garaci László vagyok, és már a rendszerváltás előtt publikáltam könyveket, és azóta is próbálok, főleg, ezek főleg regények, és ez a bizonyos könyv, a Pompásan buszozunk, ez 98-ban jelent meg először, és azóta több kiadásban is. Ebből fogok részleteket felolvasni. Előtte azért elmondom nagyjából az alapszituációt. Tehát valamikor a rendszerváltás előtt vagyunk, az elbeszélő egy 13 éves kisfiú, általános iskolás, és egy komoly, és sőt elég durva csíntevést követ el az iskolában. Csúzlival átlő a szomszéd irodaházban, el is talál egy titkárnőt, és ezért igazgatói intőt kap, és elindul hazafelé. Nem tudom, hogy ma van még ilyen, hogy ellenőrző, de minden esetre az ő ellenőrzőjében egy igazgatói intő lapul, és elindul hazafelé, és nagyon fél, hogy otthon a szülei hogy fogadják majd ezt a hírt. A házuk előtti téren leül egy padra, tulajdonképpen ez az alaphelyzet, hogy ott a téren üldögélve elmeséli nekünk, az olvasónak az eddigi életét, az iskolai helyzetét, a családi ügyeket, barátság, szerelem, ilyen témákról beszél, amik érdeklik, és sőt a jövőbe is kitekint, elképzelő, hogy milyen lesz az élete 20 év múlva, sőt majd lesz egy részlet, amiben a halála óráját próbálja elképzelni. Tehát tulajdonképpen az az alaphelyzet, hogy ül a téren, elkövetett egy bűnt, és vár rá a büntetés, amitől ugye retteg, és közben végig gondolja az életét. De közben még, hogyha lesz olyan, amit magyarázni kell, akkor majd beszélek. Tehát nagyjából ez az alaphelyzet. És akkor a végén majd megtudjuk, hogy amikor az utolsó, a felolvasásom utolsó része az arról szól, hogy mi történik, amikor majd hazamegy. Tehát ez egy ilyen rövid, a könyvből ilyen rövid, egyoldalas, féloldalas, másfél, két, három oldalas részletek lesznek. A könyv elejével kezdem. Délután hivatnak, és szigorú szavak kíséretében visszaadják az ellenőrzőmet. Bele sem merek nézni, 9 sor sűrűn teleírva, pecsétek, aláírások, az ájulás kerülget. Megyek haza, de nem visznek a lábak, csak csosszogok egy helyben. Lehet, hogy már tudják is otthon, futótűzként terjed a hír, lelőttem a kontyos macát. Véres zsebkendőt szorított az arcára, jó, hogy a zsarukat nem hívták ki. Irány a dutyi, igazság néni dörzsöli markát, nem megmondta, hogy ez a kölök egy elvetemült tömeggyilkos? Igazság néni az egyik tanár, így hívják a gyerekek. Egyébként Vera néni. Valahogy kiprovokál még egy rovót, és akkor repülök, csavargó börtöntöltelék lesz belőlem, a társadalom kivet magából, kukába túrok, jaj Istenem, minek is nőttem meg, állandóan csak a végtelen szomorúságot okozom. Pedig tényleg csak kipróbáltam, hogy belövök az ablakon. Nem tehetek róla, hogy odaült a nőci. Na jó, láttam, hogy ottan ücsörök, de inkább csak az, hogy belőni. Leckeírás közben odalopozni, belőni, lekushatni, és jó. Egy ilyen kirúzsozott titkárnő mekkorát ordít, ha lelövik, még a trolli is megállt, az egész suli kint lógott az ablakokban. Rodolfónak is földbe gyökerezett a lába, a bűvésznek, aki a Kálmán utcában sétáltatja a palotapincsét, régi vágású úr vonalba jussza, a kezemet figyeljék, mondja, mindig a tévében, mert csalok. Lecsúzliszta a lignimpexes nőcit egy lökött negyedikes. Kirúgják? Még jó. Otthon majd egyből sírva kell fakadni, könnyek között fuldokolva el sem tudom mondani, miért sírok. Sajnos ezt a trükköt már ismerik. Nem könnyen hagyják magukat gyöngíteni a szánalom által. Síri hang, halljam, már megint mit műveltél? A válasz újabb zokogó roham, teljes beleéléssel, odafúrom magam, kisgyerek akarok lenni, aki még nem tudja lelőni a néniket. Kezében az ellenőrző, az apát teremtését. Kilátszik a bot vége a szekrény tetején. Hetekig tartó kriptahangulat, nem is az a baj, hanem a verés, amikor vernek, és rángasz, és azonnal meghalni. Mi ez ahhoz képest, hogy megkarcol egy szögecske a pofádon? És ez a várakozás. Na de most tényleg, uraim és hölgyeim, kérdem én, kellett annak a bizonyos, kontyos fehér népnek órákon keresztül várakoznia, mielőtt fejbe lőtték? Egy pillanat, már túl is volt rajta. Inkább lőjenek belém, mennyivel jobb lenne. Lelőttem egy titkárnőt, egy titkárnő lőjön le engemet. Szemet szemért, de akkor viszont ő is tejgumis csúzlival, ugyanolyan messziről, igazi párbaj. Á, nem tudnak ezek még csúzlizni sem. Csak odaül a nyitott ablakba gépelni, aztán meg csodálkozik. Gyorsan leápolták, mehetett haza. Szerintem ő is a csúzlit választaná, mondjuk megkérdik reggel, hogy bottal verjék meg hosszú várakozás után, vagy gyorsan pörköljenek oda neki csúzlival, mit választ, na ugye. Rodolfo Pincsie hangosan ugatott, hogy még nagyobb legyen a hepaj. Apám aláírásában a kezdőbetű fél oldal több helyen átszaggatja a papírt, ezzel a fergeteges és grandiózus G-vel nem tanácsos viccelődni. Aki egyszer találkozik apám G-jével, más szemmel néz rá, ez az ember még sokra viszi. Aláírás hamisítás szóba sem jöhet, évekig gyakorolok, silány utánzatokra telik csupán. Csodálom és imádom őt ezért a G-ért. Sokszor csak úgy öncélúan, az élvezet kedvéért megkérem, írja le a nevét, a nevünket. Másodpercekig szánkázik a toll föl alá, hurkok csapódnak jobbra-balra, dupla szaltó és svédcsavar, de nem ám csak úgy össze-vissza, hanem egy tökéletesen begyakorolt és indulatos terv szerint, és egyszer csak ott áll megint ez a különös, vad ábra, ami távolról sem emlékeztet arra a G-re, amit én írok, amit nekem kell írni, ám mégis az extatikus, földön túli, isteni változatban. A lenyűgöző iniciáléhoz elvékonyodó, jelentéktelen kis farkat rezzentett, a név fölös maradékát, tán így vetett tört a nagyra törő szándéknak az elbizonytalanodó akarat. Hazavonszolódom, sötét a lakás. Rég itthon kéne lenniük. Eltelik egy óra, semmi. Megpróbálok elmélyedni a leckében a magyar nép zivataros századaiból. Lehúzom a pulóverem, szikrázik belül a hajamon. Eltűntek. Bánatukban elbújdostak? Mert egy népírtó tömeggyilkos leszek? Egész életemben a népet fogom szorgalmasan írtani? Itt a zsebemben egy igazgatói rovó, és senkit nem érdekel. A kontyos meg otthon hever boldogan, hát én holnap is lelövök valakit. A technikás csúzlimat elkobozta Juli néni, az önvédelmit meg az igazság néni még régebben. A Vera nénit hívjuk igazság néninek, fejes vonalzóval veri a gyerek anyagot. De például van még ez a légvédelmi szuper csúzli, könyökvasból, befőttes gumival, anyacsavar lövedékkel, ettől még a rendőrló is megborul. A Lignimpexes igazgatót hátulról nyakszírten. Vagy a másik titkárnőt, a hidrogénfejűt a kénysárga olasz kardigánban. Likvidálni az egész Lignimpexet. Kigyúltak a fények az ablakokban, elaludtak, kigyúltak, semmi. Eltűntek, elvesztek a szüleim. Ősszel hisztérikus jelenet az iskolakapuban, az újdonsült elsős a mamája biztonságot jelentő meleg kezébe kapaszkodik, csak bámul fölfelé könyörgő tekintettel, hogy ne, csak most az egyszer ne, holnap már lehet, csak ma még ne. És a szülő legkisebb mozdulatára, ami az útnak indítás szándékaként értelmezhető, a döngicsélés észvesztő sikítozásba csap át. Hörögve beleharap a mama kosztüm szoknyájába, hogy a fogával is belecsimpaszkodjon, hogy semmiképp ne lehessen leszakítani, leválasztani arról, ami oly megbízhatóan az övé volt eddig, ami az otthont és az egész világ szeretetteli belakhatóságát jelentette, és ami, illetve aki e pillanatban olyan gyalázatos, visszataszító árulásra vetemedett, amivel üres színjátékká hitelteleníti minden eddigi és jövőbeli csókját, ölelését, becéző szavait, mégpedig, hogy őt erőszakkal erre a borzalmas, pokolbéli helyre vezette, ahol csikorog a kréta a táblán, és itt akarja hagyni egy egész napra, kiszolgáltatva a legrafináltabb kínzásoknak és megaláztatásoknak. Aztán eltelik néhány hónap, és ugyanez a kis lurkó fontoskodva meséli a haverjának, hogy SMK, anyu SMK tag lett, szülői munkaközösség, és nagy büszkeség dagasztja keblét, mire a másik, aki szeptemberben szintén telelucskolt a záporozó könnyeivel az iskola kapuját, azzal vág vissza, hogy az ő papája viszont az apák szertárfejlesztő munka közösségének, az ASEMU-nak az elnöke, BBB. Megszokta a csikorgó krétát és a pajeszos hetedikeseket, tudja, hogy mikor tanfelügyelő jön az iskolába, hóna alatt feladatlapokkal, a tanárok viselkedése megváltozik, mesterkélten beszélnek, szigorúbbak, vagy éppen megbocsátóbbak, még Erzsi néni is, pedig ő annyira aranyos. Megszokta a követelményi rendszert, és hogy időnként elterjed a rémhír az elektromos feleltetőgépről. Megadóan gyakorolja az osztályvigyázt, és megtanulja a közlekedési szabályokat is. Ül mellettem a padban egy láthatatlan kisfiú, Lemur Miki. Lemur Mikinek egyetlen tanárt sem sikerül megszeretnie, Erzsi néni után, aki megtanítja írni elsőben. Beleszeret Erzsi nénibe, a továbbiakban senki nem állja ki az összehasonlítás próbáját. Jól tanul, de fél a tanároktól, mindenkitől fél, talán mert, hogy láthatatlan, és állandóan rálépnek a lábára. Lemur Mikinek mindig kijön a példa, nekem is kijön általában, de neki mindig. Nem tudok tőle megszabadulni. Hetes vagyok, kirázom az ablakon a táblatörlőrongyot, és ő ott áll mellettem, és ő is rázza. Lehozom az állványos térképet a földrajzszertárból, és ő feltartott, billegő mutatója figyelmeztet, hogy nem szabad letekerni, míg nem jön a tanár. Vagy a lengő karú csontvázat cipelem a folyosón, és ő a csontváz. A táblára felírja helyettem az óraszámot, dátumot és a címet, a reciprok érték, a költői hitvallás. Ha kitűzök valami vicceset a fali újságra, hogy idegesítsem, szó nélkül letépi. Ha úgy törlöm le a táblát vizes szivacsal, hogy a szünet végére kiütközzenek a csíkok, szomorúan csóválja a fejét. Vagy belebújik a Navratilba, és akkor ő a Navratil. Vagy belebújik a Tausz-jutkába, és akkor ő a Tausz-jutka, és szerelmes leveleket küldözget nekem. Tudja ő, hogy tanárt utálni, kommersz, és nincs benne semmi kreatív, mégis az első órán felismerni véli bennük a gügyögő inkvizítort, az idegbeteg hisztérikát, a hígvelejű farézeust. A tanárokkal való bármilyen civil jellegű kapcsolatfelvételt a lealacsonyodás nyilvános beismerésének, megbocsáthatatlan morális engedménynek tartja. Lepaktálni az ősi ellenséggel. Mintha egy emberevő szörnyeteget fel lehetne menteni azért, mert két emberevés közt barátságosan hunyorog, szóba elegyedik leendő áldozataival, és hamis diáknyelvi fordulatokat kever a beszédébe. A tudásvágy öröme előbb az unalom, majd a tehetetlenség, végül a formátlan bosszúvágy érzésévé sötétedik. Nem jön már ki mindig a példa. És Erzsi néni, aki egy pici és illatos nő álom és emlék határán, szemére lobbantja, hogy az írás a pocsék, szabálytalan, ferde. Tartalom 2, helyesírás 2, külalak 2. Lehorgasztja a fejét, mit lehet erre válaszolni. A következő rész az egy a nagyszülőknél tett látogatás, illetve nyaralásnak a rövid leírása. Úgy bedurrantunk a cserépkájába, hogy elindul a szoba. Átázott cipőm reggelre összeugrik, alig tudom felcibálni. Anyuék visszamennek Pestre, integetnek, sírok, bekapok egy pogácsát. Nagyanyám a fotelban ülve lamentál, rosszkedvű, úgy mondják modern szóval, hogy pesszimista. Busong, panaszkodik, sötéten lát. Megkérem, hogy süssön részeg pogácsát, aminek ferde a kalapja, ezen azért elmosolyodik. Az óra egy ketyegő, barna bútor a falon, hetente egyszer felhúzzák a részhengert, csodálatos. Addig ügyeskedek, míg bezárok oda egy legyet. A lemenő napsárga rácsot támaszt a falra. Nagyanyám nem szereti, ha a fali óra ajtaját nyitogatom, meglátod, egyszer a fejedre esik. Fejemre esik, hát majd visszapattan, nyegléskedek. Lemondóan legyint, haszontalan portéka. Csak a pesszimizmus miatt mondja a haszontalan portékát, nem lehet ráharagudni. Egész életében goblejnt sző vagy díszpárnát hímez, mindig ugyanazt a goblejnt, a párizsi ficsúr. Ül és hurkol és kesereg. Szeretem a beatzenét és detektív leszek, mondom neki, mire csukott szemmel hosszan imádkozik. Nem ismerek itt senkit, nincsenek barátok. A fiúk kidurrant labdát rugdosnak, vagy snúroznak a falnál, verekednek a bedobált fillérekért. Szőke lány ül a korláton, egy ritmusra rágózik a barátnőjével. Este is rágondolok, nem tudom kiverni a fejemből. Hová bújt? Hát ez a légy nagy merészen ráült a mutatóra. Van a lakásban egy igazi bőr légycsapó, estére 10-20-at lecsapok, mégis ott köröznek a csillár alatt. Bekapok egy pogácsát, mi legyen a fogoly léggyel? Valahol majd kimászik. Megmérem a pulzusom, gyorsabb, mint az óraketyegés. Szegény szívemnek megállás nélkül hajtani kell a vért, évekig, évtizedekig, nem pihenhet, nem állhat meg soha, álmomban sem, éjfélkor sem, mikor odakint a Szent Háromság térről a lenyilazott kőszobor kószálni indul a kihalt utcákon. Mekegésre ébredek, a szomszédunk kikötött egy kecskét a fához. elmesélem nagyapának az állatkerti lemúrt. Lemúr, lát de kisunokám, mondja, fölteszi az okulárét és olvasni kezd. A régi római a halott szellemet nevezi lemúrnak. Hogy mi a név eredete? Miután Romulus sírba tette meggyilkolt testvérének, Rémusznak hamvait, és hazament, Rémusznak véres árnya állt az ágy mellett, és arra kérte, hogy tiszteletére tegyék ünneppé a napot. Rémusz neve után tehát Remúriának hívták a napot, amelyen az eltakarított ősöknek járó áldozatot bemutatták. Később az R betűből L lett, és mikor a római légionáriusok elfoglalták Madagaszkár szigetét, és éjszakánként víjogó hangok hallatszottak az erdőből, és kísérteties szempárok villogtak a lombok között, azt gondolták, a legyilkolt benszülöttek szellemei forralnak bosszút ellenük. Rettegésük ajándékozta a makiknak a lemúr nevet. Valaki betörte a lány WC ajtaját. Én törtem be. Vera néni lecsapott rám, és mielőtt megszólaltam volna, közölte, hogy lekever egy akkora zúgó pofont, ha visszadumázok, hogy az egyik szemem átsétál a másikhoz látogatóba. Elcsavart, fülemnél fogva, fölemelt a levegőbe, és fejes vonalzóval ütlegelt, majd a végén ledobott a földre, és összerugdosott. Le voltam nyűgözve. Ezzel a fajtával még nem találkoztam. Bokái köré tekeredve fogamat süppedős lábikrájába mélyeztettem. Kalimpált, magával rántotta Magyarország hegy és vízrajzi térképét, és hát a nagyot puffant a szertár linoleum padlóján. Szuszogva, nyögve, átkozódva próbált felállni, de a hasába fejeltem, és megint sikerült kibillentenem egyensúlyából. Rettenetes halálordítással az iskola udvarra zuhant volna, ha köpenyének öve nem csavarodik a radiátor foggantyújára. Lengett Vera néni a levegőben, mint egy hatalmas karácsonyfa dísz. Mi lenne, ha felgyújtanám Vera nénit? Ha az ünnepi hangulat fokozása véget, átképezném fáklyává. Húsos karjával felhúzóckodott, visszaperdült a szertárba, és kapásból úgy bemérte a fejemet, hogy hasmánt csúsztam a polcok alá. Világos beszéd. Nem szeret a Vera néni. Sárga, tésztás arc, billegő ülep, Vera néni. Valaha pinduri, illatos csecsemő volt, gőgicsélt, édesleden szopiszta anyukája melléből a tejecskét. Fölálltam, leporoltam a köpenyem, aztán meg kellett esküdnöm, hogy arról, ami itt történt, nem ejtek szót, különben a Vera néni fodorkorpára képeli a hülye fejemet. Ősi ellenségem a gyerek, mondta. Megvetek és gyűlölök mindent, ami gyerekszerű. Apám otthon megkérdezte, mit jelent az, hogy a mellékhelyiségben, így íj nélkül, minősíthetetlenül viselkedtem, de lehetőleg szorítkozzam a lényegre. De hát apu, én nem viselkedtem minősíthetetlenül a mellékhelyiségben, mert akkor éppen külön órai foglalkozáson vettem részt a B épületben. Na, hagyjuk Ibolykát nyugodni, mondta egyre zabosabban. Ő zabos szokott lenni, anyu viszont pipa. Vigyázz, pipa vagyok, kihúzod a gyufát. Váddal és sűrű könnyel teli szememet apámra szegeztem, számat konokul összeszorítottam, mint aki az égbe kiáltó igazságtalanságtól egyenesen megnémul. A sírással keservesen küszködő gyermek megindító látványa. Apám beírta a Vera néni intője alá, hogy az egész históriából szerinte egy árva szó sem igaz, és most már bemegy egyszer abba a rohadt iskolába, és rendet csinál, de akkor a Vera néninek szorul a kapca. A sistergő G betű az aláírásban. Lehazugozta apu az igazságnénit. Igazságnéni, kérem, te hazudol. Te neked nincs is igazad. Gazságnéni. Lemúr Miki elnyeri Cakó ebédpénzét, felcsalja suli után az üres lakásba, snapszeroznak órákon keresztül, néha hagyja nyerni, játszik vele, mint macska az egérrel. Kosztó vastag, ragadós kártyalapok. Mikor elnyeri Cakó utolsó fillérét is, körmösben játszanak, piros vér a fekete köröm alatt. Cakó váratlan és merész javaslatára felteszik tétnek az óráikat, aztán Lemúr Miki elnyeri Cakó összes ruháját. Cakónak kopaszra kellene nyiratkoznia, és négy kézláb mekegve megkerülni százszor az ebédlőasztalt, majd egy Késhegyre menő leosztás végén Cakó örök időkig Lemúr Miki titkos rabszolgája lesz. Ott ül Cakó Károly, általános iskolai tanuló a nagy fotelben, és elképzeli a rabszolgaság eljövendő nyomorúságos éveit. Azon töprengenek, milyen hazárjátékkal folytassák, snúr, lukazás, pöttyi, kopka, 21, snóbli, snapszer. Rövid disputa után a fájernél maradnak, de mi legyen a tét? Cakó Károly, általános iskolai tanuló, rövid tépelődés után felajánlja újabb tétnek a szemfogát, hogy azt ő kitörné, vagy kihúzná mindenért cserébe, amit Lemúr Miki eddig elnyert tőle, de Lemúr Miki egy szemfog ellenértékét mindössze 3 havi ebédbefizetésben állapítja meg, viszont, mondja, és gondterhelten gyűrögeti homlokán a bőrt, viszont, de csak azért, mert kedveli Cakót és régi jó pajtások, mondjuk egy ilyen levágott kislábújért fel tudná ajánlani a rabszolgaságot és a mekegést, de Cakó ebbe sehogy sem akar belemenni, szülei várható bosszújától rettegve. Azért egy hiányzó kislábújat el lehet titkolni valahogy, vélekedik Lemúr Miki. Oda kötözöl egy töltényhüvelyt, vagy egy bicikli szelep sapkát. Cakó nem szól, mesztelen lábát nézi, szelíden, szeretettel. 5 perc múlva Lemúr Miki elnyeri Cakó kislábúját. De ezen a ponton megint elakadnak. Cakó szeretné, ha nem kellene megválnia a kislábújától, de mit ajánljon fel cserébe? Dupla vagy semmi? Két lábúj kontra mekegés, rabszolgasság, kopasság, stb. Na jó, mondja Lemúr Miki olyan hangon, mint aki gavalléros, nagyúri kedvében éppen most kótyavetyél el fillérekért egy országnyi latifundiumot, legyen. Ha nyersz, visszakapod a ruhádat, a pénzed, az órád, a rabszolgasságot, a lábújadat, a kopasságot, a mekegést, mindent. Ha viszont vesztesz, akkor itt egy kicsit eltöpreng. Na jó, figyelj, de ez az utolsó ajánlatom. Ha nyersz, mindent visszakapsz, és még ez a 300-as is a tiéd, azzal előhúz a zsebéből 3 piros hasú, ropogós, 100 forintos bankjegyet. Ha viszont veszítesz, ha te vesztesz, akkor Lemúr Miki krákog egyet, akkor kiugrasz az ablakon. Bámulnak egymásra. Lehetetlen, gondolja Cakó, hogy 9-szer sorozatban veszítsen, matematikai képtelenség. Most már egészen biztosan nyerne, és akkor hazafelé a pénzből, a szalai fagyizóban Cakó kiteríti a 30-at. Lemúr Miki letesz 20-at, Cakó halántékán egy izzadságcsepp gördül alá, benne forog az egész világegyetem. Cakó szemébe néz a rettegésnek és reménynek ebbe a két kicsi, feneketlen kútjába. Mi van már? Lemúr Miki finom, arisztokratikus mozdulattal kisujját kényesen eltartva, puhán elhelyezi a piros ászt az asztal közepén. Sokáig ülnek némán. Haza kell mennem, nyögi Cakó. Tessék, mehetsz, mondja Lemúr Miki, és mutatja az utat. Ruhákat, pénzt, aláírásos elismervényt a tartozásokról bezárja a szekrénybe, a kulcsot zsebre vágja, és átmegy a másik szobába rádiózni. Aztán visszamegy a kis szobába, és szó nélkül megmutatja a pici jeleket a hátlapokon. Cinkelt kártya. Cakó csak ül, kezében a piros ásszal, szürkén és mozdulatlanul, mint egy homokszobor. Híres csaták címmel előadás sorozatot tartok történelemórán, térképvázlat, a katonák ruházata, fegyverzete, a csata lefolyása, a csata utáni kötelező kolera járvány és békekötési ceremóniák, történelmi következmények, jelentőség, stb. Minden csata egy ötös Zsóka nénitől, ami otthon 2 forint anyutól, ami a trafikból egy pezsgő por. A waterloo-i csata felvonulási tervét tanulmányozom a zöld rekaméjén heverészve, és már közben érzem a pezsgőpor elomló málnás ízét, ahogy csiklandósan széthabzik, felpuffad, és ha túl sokat szorsz be egyszerre, kispriccel az orrodon, a szádon, a füleden, de az is jó. Nem csak pezsgőporra költöm a csatákat, az Austerlici ütközetből tartozást adok meg a Herendinek, a világosi fegyverletételt kiegészítem a krími háború vázlatos ismertetésével, és megveszem Tihi Lajost és Komora Imrét a gombfoci csapatomba. Előtte a gorlicei áttörésből Jaffa fagyi lett a Szalainál, a végvári ostromokból tömegbélyeg, a győri futásból piros műanyag csingacsguk a Honvéd utcai trafikból, a nándorfehérvári diadal részt vett egy nagy snurpartiban, és a kirázásnál begurult a kanálisba. A Rigómezei csatát anyám nem fizette ki, mert levertem övcsattal a lámpabúrát, Doberdóból rágógumi lett, a verdöni vérszivattyút Islerre költöttem a Marx-téri német automatáknál. A nagy armada pusztulását elvesztettem ultiban. A mohácsi vész beszorult egy padlórésbe, gyufaszállal kellett kipiszkálni, a trafalgári csatából áthajóztam a szigetre a Szundival. Borodino, népek csatája, Csapágy, mentolos szipka. Úgy tűnt, hogy az ötösök és 2 forintosok kiapadhatatlan forrására leltem, de Zsóka néni egyik szünetben félrehívott, és fáradt hangon, de kedvesen megkért, hogy akkor most egy picikét hagyjuk abba, pihenjünk. A második világháborút már nem engedte. Éppen biciklire kezdtem gyűjteni. Állok a konyha közepén, kezemben az iperni gáztámadása. Istenem, minek is nőttem meg. A csukott ajtó mögül is hallom, hogy egymásba csattan a 2 hang. Kinézek, elhallgatnak, de tovább dolgoznak a kezek, lábak, szájszögletek. Ez már nem a ne a gyerek előtt csöndje, hanem kivárás, készülődés, az indulatok akkumulációja, a pergő hüvelykújjak könyörtelen indulattal surlódnak egymáshoz. Visszasonfordálok, nem húzom be az ajtót, hogy a kellő pillanatban közbeavatkozhassak. Csönd, suhogó, nyúlós, mi az más, de csönd. Dühötten malmoznak. Be kéne csukni, de a kicsi nezből rájönnének, hogy hallgatóztam, hogy hallgatózni kell rájuk. Állok a résnél, mint egy faszent. Kapóra jön, hogy kiszárad a torkom, kimegyek megint, hangsúlyosan zörgök a csappal, lögybölök, de elszámítom magam, ahelyett, hogy ez a jelentéktelen esemény a frivol közömbösségével visszaterelné gondolataikat a bevált hétköznapi kerékvágásba, épp ellenkezőleg megsértve a baljós csend érzékeny felületét, az izgalmak felbátorodnak, lendületet vesznek, és ott vergődnek ismét a nagy szoba geometriai rendszerében. Eltitkoltad a prémiumot, elittad te szemét, elköltötted, fogd be a pofád, pofád csak neked van, befejezed végre? Ásítok az izgalomtól, Úristen, hogy kéne a szüleimet felnevelni? Én már annyira fel vagyok nevelve, hogy akkor is eltakarom a számot, ha egyedül ásítok. Láthatatlan megfigyelők vesznek körül. Sírás cihelődik a gyomromban, inkább leszűrcsölöm a megybefőtt levét. A felnőttek mindent tudnak, mégis boldogtalanok, mégis meghalnak. Rosszak a felnőttek, szeretnek rosszalkodni, a kisebbek munkáján, cselekedetein, beszédén gúnyosan hahotázni, a másik felnőttet csőbe húzni, leforrázni, blamálni, megszégyeníteni, például vendégeskedésnél túlöltözni a házigazdát. Bosszúállók, rosszmájúak, neveletlenek. Apámat egy időben szinte őrzöm, számon tartom a programjait, megkövetelem, hogy időben hazaérjen. Vasárnap én ébresztem, kelj fel, meleg a borotválkozó vized. Rászólok, ha azt mondja ebéd előtt anyámnak, hogy hoci az üzemanyagot. De hiába reménytelen eset, fortélyos és ismeretlen szenvedélyek nyűgözik, javíthatatlan és megáltalkodott. Marad az anyu. Anyu, ha szomorú, mindig mos. Szomorú, ideges, azonnal fenn van a plafonon. Síró anyut hogy vigasztaljam? Az ajtóra és hosszú, fényes penge, becsukhatnám, de most már mindegy. Lemur Miki megmutatta élete első versét, az volt a címe, hogy Milyen a közérben a hús. Milyen a közérben a hús? A közérben a hús elszíneződött, rosszul kivéreztetett, beszáradt, kérges, szennyezett, nyálkás, ragadós felületű, avas, penészes, füllett, poshat, dohos, üregeket tartalmazó, széteső, leveteresztő, nyálkás, lepedékes, kenőcsös, megrágott, szőrös, sörtés, kormos, aktkáktól fertőzött, gennyes gócokat vagy mirigyeket tartalmazó, kukacos, porcogós, egy szóval milyen a közértben a hús, finom. Kezet rajzolni a legnehezebb. Rajzoló kezemmel lerajzolom nem rajzoló kezemet. Százszor lerajzoltam rajzoló kezemmel nem rajzoló kezemet, sosem sikerült. A kis ujj merőlegesen kiállt a tenyérből. Kiradíroztam, újra rajzoltam, hártyává dörzsöltem a papírt, végre sikerült, betettem egy aranyozott képkeretbe, ez most már jó. Felakasztottam a falra, nézegettem, akkor szúrt szemet, hogy a kis ujj még mindig kiáll a kézből. A kéz még elmegy valahogy, a többi ujj is, de a kis ujj olyan, mint egy baleset, vagy egy anatómiai rendellenesség. Arra gondolok, hogy a nem tökéletes változat is megjelenítheti az emberi mérték szerinti tökéletességet. A lapos rajz egyébként is csak utal a vastag valóságra, a kétdimenziós kisúly a háromdimenziós kisújra. Igazából semmit nem lehet lerajzolni. És mindent le lehet rajzolni, sőt azt is le lehet rajzolni, ami nincs. Elképzelsz egy nem létező kezet, egy nem létező háromfejű házmestert. Elképzelsz egy föld alatti repülőt. Elképzeled az életet a földön 1000 év múlva, és már le is rajzoltad. Ahogy semmit sem lehet elmondani, mégis mindent el lehet mondani. Azt is el lehet mondani, ami éppen hogy csak lehetséges. Sőt, azt is, ami még egyáltalán nem lehetséges. Azt is, amiről nem szabadna beszélni, mert rémületes és csüggesztő. Azt is, amit le kellene tagadni, el kellene hallgatni. Sőt, azt is el lehet mondani, amire nincs nyelv. A nem lehetet is el lehet mondani. Sőt, talán csak is azt, csak is a lehetetlent, a tilost kell mindenáron elmondani. A nincset, a nemet, a mindent beborító és átítató nincsre el sem suttogott nem szabadot, azt kell elmondani. Jeleket közölni a nem létező elmondhatatlanról. A tehetetlenségről, a biztos kudarc tudatáról, az elmondás értelmetlen erőfeszítéséről. Mert beszélni muszáj. Ha nem beszélsz, neked annyi. Véged. Tiszteld és szeresd a fecsegés mindent lebíró hatalmát. Bekopogott egy kövér tanácsi dolgozó, Klári néni kiment, átadta neki a terepet. A tanácsi dolgozó elmesélte azt a viccet, hogy valaki beír az újságnak, igaz-e, hogy a sárga répa jó az impotenciára. Igaz, csak jó szorosan hozzá kell kötözni. A lányok kint vártak a folyosón. Hozzá kell kötni? Ez nem fért a fejembe. Mégis mivel? Cipőfűző, spárga, cellux? Aztán a döntő pillanatban észrevétlenül leszereled? Vagy le sem veszed? Jézusom! Jobban örültem volna egy simább viccnek nemi felvilágosító óra címén. Következő héten egy nőnemű tanácsi dolgozó a fiúkat küldte ki az osztályból. Délutánonként otthon egy rituális órát mesztelen nők rajzolásának szenteltem. Bal mell szemből, jobb profilból a láb közét besatírozod. Mint ugyanolyan, ugyanaz a nő. Fejet nem rajzoltam, nehéz is, fölösleges is, nem lényeg. Csonka női testek hevertek az ágy alatt, az ágynemű tartóban, a könyvek mögött a polcon, sőt a könyvek lapjai között is. Mint egy sorozatgyilkos, aki nem tudja hová dugni áldozatait. Nem lehetett tovább halogatni a dolgot, tűvel kiszúrtam a Lánchíd konyak kupakját, meghúztam, teával utána töltöttem, és egy részeg orgia során az összes nőt kidobtam a kukába. Ezzel megvolnánk. Hideg vizet lögyböltem az arcomra. Elővettem egy tiszta papírt, és egyetlen lendületes mozdulattal hatalmas kerek mellett kanyarítottam rá profilból. Még félig kábán elmentem pingpong edzésre, és persze az első aktot az új szériából a zöld rekaméjén felejtettem. Úgy veszi észre, mondta apám a vacsoránál, hogy rajzaim témaválasztásában egyre kifinomultabb az ízlésem. Valami cinkosságot szeretne jelezni, mi férfiak, mi a női mellek fanatikusai, mi aztán tudjuk, mi a dörgés. Most itt megint a téren vagyunk, ahol ugye a fiú gondolkozik ezekről a dolgokról, és nem mer hazamenni. Nehéz lett a szívem, visszaroskodtam a padra. Nem megyek haza többé. Bárki megkérdezheti, mit keres ilyen későn az utcán egy tanuló. A kék iskola köpenyt hazafelé sem szabad levenni. Intő. Kék vagyok, mint az MTK-sok meze, a kenderesi bácsi moszkvicsa. Kékbe kell csomagolni a könyveket, füzeteket is, rá a nejlon. Kék a kisdobos nyakkendő, az öltönyöm, kék az ég, a véraláfutás, a paplambélés. Kék vagyok, és nagyon félek. Aztán egy idő után fölálltam, és hazamentem. Nem ülhetek itt az idők végezetéig. Csak ne a bottal verjenek meg, könyörgöm. Jó leszek, megígérem, mostantól mindig nagyon-nagyon-nagyon jó leszek, mint egy angyal, egy ma született bárány, csak ne a botta, jaj-jaj, minek is nőttem meg. Elég volt óra közben egy intenzív pillantást vetni Olgi nénire, micsoda titkokat rejtegethet nagy, szomorú, beteg szívében, mennyire eszelős és hamis ez az egész, hogy a magyar balladavilág gyöngyszemeit próbálja itt nekünk tornaóra előtt felvezetni, miközben világos, hogy erre, vagyis a magyar balladavilág gyöngyszemeire itt és most senki nem kíváncsi. És ezt ő is ugyanolyan jól tudja, mint mi, mert azonnal megérezte, mikor belépett az ajtón, osztályvigyáz, hogy esélyei a mai napon a magyar balladavilág gyöngyszemeivel kapcsolatban a nullával egyenlők. És a hajszálai elektromossággal töltöttek fel, fejbőre viszketni kezdett, és még mielőtt megszólalt volna, dadogni kezdett. Érezte a nyelvével, hogy a dadogó izmok rángatózni kezdenek a szájában, az arcizmaival egyetemben, de mivel régi motoros volt az Olgi néni, és számtalan esetben ütközött már a legteljesebb, azonnali és megmásíthatatlan tanulói közöny betonfalába, egyáltalán nem hőkölt vissza, hanem éppenséggel annál nagyobb, eltúzott lendülettel, harsányan, szinte vicsorogva, megfeszülő inakkal vágott a téma a magyar ballada irodalom gyöngyszemeinek taglalásába. Nos, ekkor történt az, hogy felfogván ezen vállalkozás abszurd értelmetlenségét és hiú önmagáért valóságát, pukkadozni kezdtem a helyemen, rekeszizmom pattanásig feszült, majd orkánszerűen tört fel belőlem az irtóztató röhögés, és minden további szó, minden komolykodás, csitítás csak olaj volt a tűzre. Hogy jól szórakozom-e, érdeklődött Olgi néni. Miért, nem látszik? Felszólított, hogy odakin fejezzem be, és én hétrét görnyedve távoztam. Az iskola udvar porában egy megereszkedett gumilabda hevert öntudatlanul, amitől megint széles jókedvem támadt. Bekukucskáltam a kulcsukon, Olgi néni a magyar ballada irodalom egyik gyöngyszemének ritmikájára próbálta felhívni az osztály figyelmét, szétzilált hajjal, extázisban csapkodta az első padot, harmadszor bemene szép gyönyörű mátka. Az osztály pedig engedelmes, egyhangú, méla bőgéssel, ritmustalan, fahangon hadarta válaszol, amamő, mememe, mémememű, máma. Kijött Berta néni a szomszéd osztályból, és azt kérdezte, te bőgöl itten, mint egy résztorkú vadszamár? Az azonnali fulladásos halál rémet érített magamhoz. Kicsöngettek, de az osztályunk ajtaja zárva maradt, becsengettek a következő órára, Géza bácsi, az öreg, hajlott hátú fizikatanár az ajtó előtt toporgott, nem mert benyitni, mert hallotta bentről Olgi néni pattogó ritmusú előszavalatát, ami után századszor bőgte monoton hangon a nyáj, látszólag beletörődve, valójában a megtörhetetlen akarat konok lázadásával, amamú mememe, mémememű máma. Arcot mostam a WC-ben. Megpróbáltam kitölteni normális lelki térfogatomat, visszatalálni nyugodt és komoly önmagamhoz, de a didergő kunkori lényt, aki odabent kuksolt, sehogy sem tudtam hozzáigazítani a magamról őrzött daliás képhez, nem passzoltam többé. Most van az a rész, amikor elképzeli az, hogy a halálos ágyán fekszik öregem. Fekszem az ágyban, a szent agónia fogja. Ferde fénysáv a paplanon, nyitott könyv, víz, gyógyszerek, fejhallgató. Elfogy a múlt, könnyű a halál. Teljes életet éltem. Bejön a lány, hogy langyos, száraz tenyerét homlokomhoz érintse. A múlt képeik közt való kurkászás helyett úgy döntök, hogy ez az egész csak álom, nem sokára felébredek. Mellettem piheg arám, de melyik is? Emlékezhet-e egy gyerek álmában arra, hogy majdani halála pillanatában múltbeli önmagáról fantáziál? Ha nincs itt senki, rosszul csináltam. Egyszer Tausz Jutkát mindenki szeme láttára felpofoztam, téptem a haját, hagyja abba, mit képzel, belém nem lehet csak úgy szerelmes. Anyajegy a homlokán, barna pukli a bőrön, az is iszonyú, hogy mondjuk ahhoz hozzáérni. Rálököm a kukára, elcsúszik, bőgni kezd. Lábamra kúszik a fény, pipaszár, így hívtam mindig viccesen, mert öniróniában nagy voltam. Nem sokára gonosz kis őrangyalom furujázza rajta az illszilenciót. Azért lettem író, mert féltem, hogy mások kövérek. A fájást érzékelő idegdúc még mindig józanul, célszerűen működik, oda kell visszahúzódni a funkció közömbösségébe. Nem sokat mozogni. Teve alakú repedés a plafonon, kispárnával szúnyogra lőttem sok-sok évvel ezelőtt, idill, kétségtelen. Ugyanezek a szériák mindig remény, gyönyör, unalom, csömör, szégyen, megvetés, felejtés. A felejtésekbe betokosodva leszel halhatatlan. Mintha egy fekete spulniról tekernék le az áttetsző szálat. Délután Inotai doktornő, az utolsó liaison fecskendővel matat a fenekemen. Mogorva rögtön kéri a pénzt, így van ez jól, ezt érdemlem, ez lukál. Nem lettem szentimentális. Üresen lepergő pillanatok befejezett sora. Ha nagyon fáj, vinnyogni nem illik. A repedés a plafonon egy felszakított seb. Ordítsak mégis. Langyos, hűséges tenyér az arcomon, a kar lágy vonala, finom sejmek. Nincs ott semmi. A hang hosszal letapad, tátogok, egy hal, hogy végre kiszakadjon. Barna pötty a homlok közepén, izzadt arcomhoz szorítja arcát, ugyanazt ismétli, akkor is, most is, mindig, örökké. Elvesztek a szüleim. Rég ágyban lenne a helyem. Át akarok menni a szomszédba, mikor csöng a telefon. Ricsaj, zeneszó, daj-daj hallatszik, és hogy ne haragudj kicsikém, beültünk apával a szakiba, ott a pörkölt a hűtő tetején, egyél szépen, és feküdj le, nem sokára jövünk. Évődő férfiang a háttérből, anyám tettetett felháborodása visszavág, szinte látom a kacérság és sértettség vegyes fintorát az arcán. Akár meg is sértődhetnék. Most már nekik is van vaj a fülük mögött. Kérdés, hogy a szakizás bűne összemérhető-e a kontyos maca lelövésével. A szaki a szakszervezeti klub a Honvéd utcában, ma butik, mondén hely, gyerekeknek tilos a bemenet. Készülnek a szakiba, apám nyakkendőt köt, csücsörít, anyám hosszan és elmélyülten válogat a karkötők, nyakláncok, fülbevalók között, ajkát rúzsozza, sejtem mit forralnak, leadnak éjjelre a szomszédba. Ma este fergeteges buli van a szakiban, a nekivadult tisztek kórusban énekelve kísérik az esztrád zenekart. Anyu, sóhajtom, van egy kis baj, és arra gondolok, ja, nem, van egy kis baj. Aztán, mikor meghallja, hogy intőt kaptam, nem sikerül neki a szigorúság. Lagymatagon dorgál, most kell tovább lépni, de ez nem olyan intő. Mi az, hogy nem olyan intő? Csönd. A dáridó profán hangjai. Ez nem, hát ezt nem lehet még így se elmondani. Aztán mégis kimondom. Igazgatói rovó. Csönd. Micsoda? A topzódó frivol hangkulissza előtt képtelen beállítani a hiteles, tragikai regisztert. Igazgatói rovó? Igen. De hát mi az Istent műveltél már megint? Csúzlisztam. Hitetlenkedő síri hang. Ezt nem tudom elhinni. Igazgatói intő? Az öblös férfi hang megint odaszól, anyám befogja a kagylót, de hallatszik, hogy kevélyen visszavág a pimasznak. Végleg kicsúszik a kezéből a gyeplő. Otthon majd számolunk, mondja, éles hangon, de valahogy mégis hamisan, erőtlenül, a háttérből megállás nélkül szól a sessibum, sessibum. És akkor valamit belát. És azt mondja, most már ne sírjak, bújjak ágyba, próbáljak aludni, nem sokára jönnek. Jó, hát akkor nem sírok, nem muszáj nekem sírni, nem kötelező. Fogmosás, tükör, semmi sem látszik belőlem, csak a bűn. Mikor megjönnek, benéznek a szobámba, és pukkadozva tanulmányozzák a szende bűbájként alvást mémelő briganti allegóriáját. Reggel másnaposan egymással civakodnak a fürdőszobáért. Apám a reggelinél szótlanul oda kanyarítja az ostor csapásszerű G-betűt az igazgatói rovó alá. Látom, hogy idegesíti, hogy nem elég dühös, hogy nem tudja kellőbb kép kimutatni a felháborodását. Most mondd meg, épp akkor lövi le a gyerek a titkárnőt, mikor Gusztáv napi buli van a szakiban. Jó kis időzítés. Hergelné magát, de nincs ereje erre a kora reggeli leszámolásra. Másnap már nehéz verni, nehéz utólag dübegurulni. Egymástól várnak valami kezdeményezést, valami ötletet, de nincs idő, különben is elaludtak, késésbe vannak. Nincs erő büntetni. Behúzott nyakkal szalámit rágok az asztalnál. Győztem. Köszönöm szépen, és további szép napot kívánok mindenkinek.